Gondold meg, Jákob, mindezeket, mert te, Izrael, az én szolgám vagy. Én formáltalak, az én szolgám vagy, te, Izrael, nem feledkezem meg rólad. Eltörlöm hűtlenségedet, mint a felleget, vétkeidet, mint a felhőt. Térj hozzám, mert megváltottalak. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Istennek lelke, szállj le most mi közénk, szenteld meg szívünket, szenteld meg előtted való tiszteletünket. Amen. Mindenható Istenünk, mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy veled lehetett találkozásunk a délelőtt folyamán. Örvendezhettünk, amikor három gyermek is a keresztség sákramentumában részesült, hálát adhattunk a megszülető életekért, és a te kegyelmeddel ajánlhattuk ezeket a pici életeket és az ő szüleiket is. A te kezedbe ajánlottuk a betegeinket, a szenvedőket, az elesetteket, és Urunk, most a te kezedbe ajánljuk a mi lelkünket is. Fogadj el bennünket, Urunk, de cselekedj is közben a mi életünkben. Ahogy énekelni szoktuk, jövünk, amint vagyunk, sok bűn alatt. Így jöttünk ide ma is, ezen a délutáni istentiszteleten. Tudjuk, sok minden terhel bennünket, de azért jöttünk, hogy ezeket ma is vedd el tőlünk. Segíts nekünk, Urunk, a te kegyelmedben megújulni napról napra. Tudjuk, hogy oly sokszor szólítgatsz bennünket, hívogatsz a kegyelem királyi székéhez, és bizony vannak idők, alkalmak, amikor vonakodunk ezt a hívást elfogadni. Fontosabbnak tartjuk a munkáinkat, a kettelésünket, a szórakozásunkat, sok mindent előrébb teszünk, mint a te akaratodat. Imádkozunk hozzád, Urunk, segíts most megüresíteni magunkat, hiszen a kényelmes, meleg lakásunkat most ott tudtuk hagyni, összetudtuk magunkat szedni, hogy eljöjjünk, és egy nyugodt délutáni tévézés helyett a te ígédet halljuk. Imádkozunk hozzád, Urunk, cselekedj ezen az Isten tiszteleten, és ne a mi méltatlan voltunkat tekintsd, hanem Krisztusunkat, aki által tudjuk van örök életünk, bűnbocsánatunk. Ő rá nézve kérünk téged, áld meg ezt az Isten tiszteletet, az ige hirdetőjét, az ige hallgatókat, mindnyájunkat, hogy tudjunk növekedni benned. Hisszük, hogy van most is elkészített üzeneted, és könyörgünk, bármilyen is az, akár ítéletes vagy örvendetes, hadd legyen számunkra befogadható, és segíts a megtartásban is. Krisztusért. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom a Királyok első könyve 22. részéből. Három esztendeig nyugton maradtak, nem volt háború Arám és Izrael között. A harmadik esztendőben, amikor Jósafát, Júda királya elment Izrael királyához, így szólt Izrael királya a szolgáihoz. Jól tudjátok, hogy Rámót Gileád a miénk, és mi mégis tétlenkedünk, ahelyett, hogy visszavennénk Arám királyától. Jósafától pedig ezt kérdezte, eljössz-e velem harcolni Rámót Gileádért? Jósafát így felelt Izrael királyának, elmegyek, akárcsak te az én népem, akárcsak a te néped, az én lovasságom, akárcsak a te lovasságod. De Jósafát ezt mondta Izrael királyának, kérdezd meg előbb az Úr igéjét. Izrael királya ezért összegyűjtötte a prófétákat, mintegy 400 embert, és ezt kérdezte tőlük, elmenjek-e harcolni Rámót Gileádért, vagy letegyek róla? Ők így feleltek, vonulj föl, mert az Úr a király kezébe adja azt. Jósafát azonban ezt mondta, nincs itt az Úrnak több prófétája, akit megkérdezhetnénk? Izrael királya így felelt Jósafátnak, van még egy férfi, aki által megkérdezhetjük az Urat, de én gyűlölöm őt, mert sohasem prófétál nekem jót, hanem csak rosszat. Mikájéhu Imla fia az. Jósafát erre így szólt, ne mondjon ilyet a király. Ekkor Izrael királya odahívta egyik udvari emberét, és ezt mondta, siess Mikájéhuért, Imla fiáért. Izrael királya és Jósafát Júda királya ott ült díszruhába öltözve, mindegyik a maga trónján, Samária kapubejáratánál a téren, a proféták pedig mind ott profétáltak előttük. Citkijá, Kenaaná fia vasszarvakat készített magának, és ezt mondta, így szól az Úr, ezekkel ökleled Arámot, amíg csak el nem pusztítod. A proféták mindnyájan így profétáltak. Vonulj fel Rámot Gilád ellen, és sikerrel jársz, az Úr a király kezébe adja azt. A követ pedig, aki elment, hogy elhívja Mikaéhut, így szólt hozzá. Nézd, a proféták egyhangulag jót ígérnek a királynak, legyen azért a te beszéded is olyan, mint az övék, és ígérj jót. De Mikaéhu így felelt, az élő Úrra esküszöm, hogy csak azt fogom mondani, amit az Úr mond nekem. Amikor a királyhoz érkezett, a király megkérdezte tőle, Mikaéhu, elmenjünk-e harcolni Rámót Gileádért, vagy letegyünk róla? Ő így felelt neki, vonulj föl és járj szerencsével, az Úr a király kezébe adja azt. A király azonban ezt mondta neki, hányszor eskesselek meg, hogy csak az igazat mond nekem az Úr nevében? Erre így felelt. Láttam egész Izraelt szétszóródva a hegyeken, mint egy nyájat, amelynek nincs pásztora. Az Úr pedig ezt mondta, nincs ezeknek gazdájuk, térjen haza mindenki békével. Ekkor Izrael királya így szólt Jósafáthoz, ugye megmondtam neked, hogy nem profétál ez nekem jót, csak rosszat? Mikaéhu pedig ezt mondta, halld meg az Úr igéjét. Láttam az Urat a trónján ülve, és az egész mennyei sereg ott állt a jobbján és balján. És ezt mondta az Úr, ki fogja rászedni Akhábot, hogy felvonuljon és elessen Rámót Gileádnál. Erre az egyik ezt mondta, a másik azt mondta, de előlépett egy lélek, megállt az Úr előtt, és így szólt, majd én rászedem őt. Az Úr ezt kérdezte tőle, hogyan? Az így felelt, elmegyek és hazug lélek leszek minden prófétája szájában. Az Úr pedig így szólt, így csak ugyan rá tudod szedni, menj és tégy így. Íme így adott az Úr hazug lelket valamennyi prófétát szájába. Az Úr kimondta vesztedet. Ekkor odalépett Citkijá, Kenaaná fia, arcul ütötte Mikaéhut, és ezt mondta, talán eltávozott tőlem az Úr lelke, és csak veled beszél? Mikaéhu így felelt, majd meglátod azon a napon, amikor szobáról szobára mész, hogy elrejtőzz. Akkor ezt parancsolta Izrael királya. Fogd Mikaéhut, vidd Ámon város parancsnokhoz és Jóás királyfihoz, és mondd, ezt parancsolja a király. Vessétek börtönbe, és szűkösen tápláljátok kenyérrel és vízzel, amíg békében vissza nem térek. Mikaéhu így szólt, ha csak ugyan békében térsz vissza, nem az Úr beszélt általam. Majd ezt mondta, hallja meg ezt az egész nép. Aztán felvonult Izrael királya és Jósafát, Júda királya Rámót Gilead ellen. Izrael királya ezt mondta Jósafátnak, én áruhába öltözöm, és úgy megyek a csatába, te azonban öltöz a magad ruhájába. Izrael királya tehát áruhába öltözött, és úgy ment a csatába. Arám királya pedig ezt parancsolta a harci kocsik parancsnokainak, akik 32-en voltak. Ne támadjatok meg se kicsit, se nagyot, csak Izrael királyát. Amikor a harci kocsik parancsnokai meglátták Jósafátot, ezt mondták, csak ő lehet Izrael királya. Ellene fordultak tehát, hogy megtámadják. Jósafát azonban kiáltozott. Ekkor a harci kocsik parancsnokai, látva, hogy ő nem ő Izrael királya, elfordultak tőle. Egy ember pedig találomra meghúzta az íját, és eltalálta Izrael királyát a szíjak és a páncél között. Ekkor megparancsolta a kocsi hajtójának, fordulj meg és vigyél ki a táborból, mert megsebesültem. Mivel azonban az ütközet egyre hevesebb lett azon a napon, a királynak állva kellett maradni a harci kocsiában az arámokkal szemben. Estére azután meghalt, mert a vére elfolyt sebéből a harci kocsi belsejébe. Napnyugtakor ez a kiáltás szaladt végig a táboron, mindenki a városába, mindenki a hazájába. Így halt meg a király, és miután Samáriába érkeztek, eltemették a királyt Samáriában. A harci kocsit Samária tavában mosták le, a kutyák nyalták a vérét, és paráznanők mosakodtak ott az Úr igéje szerint, ahogyan megmondotta. Kedves testvérek, immár a negyedik alkalommal hallunk hosszabb történetet Akháb királyról, és Ebben a sorozatban ez az utolsó ilyen alkalom, ahogy ez könnyen ki is következtethető abból, hogy elhunyt a történet szerint Akháb király. Azért is nagyon fontos vele foglalkozni, mert az ő uralkodása alatt élt és szolgált Illés próféta, és Isten Illésen keresztül nagyon sokat üzent a királynak. És ma nyilván így lezárva ezt a sorozatot, ami bizony már legalább egy hónapja tart, talán nem is árt, hogyha egy kicsit átismételjük, átgondoljuk röviden, miről is volt eddig szó. Akháb királynak Isten szinte mindig negatív, ítéletes üzenetet küldött Illés által. Tudjuk, hogy egy pogány nőt vett feleségül a szidóni királynak, Etbaálnak a lányát. Ez a nő erősen ragaszkodott a maga pogány vallásához, és ezzel szemben Akháb sokkal inkább megengedő volt, így a király szívét el is fordította az úrtól, hozzá lehet mondani, hogy nem volt túl nehéz. És itt rögtön meg kell állni egy picit, mert a 2013-as évet a Református Egyház a hitvallás évének nevezte, azért, mert a Heidelbergi K.T. lefordításának az évfordulója volt, nagyon szép, nemes, jó dolog volt. Kértek is javaslatokat annak idején erre nézve, az előkészületek során is próbáltam én magam is egy-két javaslatot megfogalmazni, például azt, hogy a hitvallás évében tegyünk hangsúlyt az egyéni, a személyes hitvallásra is. Tehát, hogy ne csak papíron legyen meg, hogy mit hisz egy református ember. Ne csak papíron legyen meg, hogy mit hisznek úgy általában a reformátusok. Mint ahogy az Úr Jézus is mondja, hogy a törvény nem elég, ha kőtáblára van vésve. A szívetek hústáblájára kell vésni. És én mondtam, hogy próbáljunk meg azzal foglalkozni egy kicsit, még akkor nem voltam itt, hogy az egyéni hitvallást erősítsük. Mondhatnánk ezt így, talán közismertebb szóval a bizonságtételt. Számomra kicsoda Isten, számomra kicsoda Krisztus. Nagyon fontos, hogy ezt meg tudjuk fogalmazni, mert ezzel is tudjuk erősíteni a mi református öntudatunkat, Krisztus mellett való elkötelezettségünket. Annak idején, amikor a lelkészi szolgálatra készültem, az én egykori lelkészem mondta azt, hogy tudod, Ferikém, sajnos azt tapasztalatom, hogy a református ember nagyon hamar elhagyja az ő hitét. Van egy vegyes házasság, akkor nagyon könnyen enged, megy a másik templom szerinti felekezet után, aztán ott nem érzi jól magát, és nem megy sehová. Ennyi. Vagy elmegy szektákhoz, de valahogy a református ember könnyen feladja a maga hitét és elkötelezettségét. De aki ezt teszi, az idővel károkat szenved, mert gyökértelenné válik. Azt sem fogja tudni, hová is tartozom én. Hova köteleztem el valaha magamat. Akháb hasonló volt, mert bálványimádó lett, de ezt sem tette teljes szívvel. Valahol tudta a szíve mélyén, hogy hová is tartozik, hogy ki az igaz Isten, de nem tudta elkötelezni magát az Úr mellett. És az egész életére ez volt jellemző. Az egész életére. Az Úrral is, nélküle is, bálványokkal is, ellenük is. Mindig ez az is-is, és-és hozzáállás. A felesége gyűlölte az Úr prófétáit, mert azok mindig Isten ítéletét hirdették a számukra, és nyilván nem szívesen hallgatták ezt. Hát, az ítéletet egyikünk sem hallgatja szívesen. Ha hibánkat, vétkeinket a fejünkre olvassák, még ha szeretettel teszik is, akkor is pironkodunk, szégyenkezünk talán, de van, aki megkeményíti a szívét, és dacos lesz, haragos, megsértődik, talán még el is durvul, és ellenséggé válik. Hasonló volt ebben a tekintetben Akháb, mint jóval később Heródes, akit keresztelő János megintett az ő parázna kapcsolata miatt, és Heródes tudta, hogy igaza van Jánosnak, de változtatni nem bírt. Tudta, hogy mi a jó, de azt mondta, hogy ezt én nem tudom felvállalni, mert a test, az én vágyaim, azok sokkal erősebbek. Jobban szerette még Istennél is a bűnt, és éppen ezért sem ő, sem az ő, hát hadd mondjam így, nője, nem bírta hallgatni az ítéletet, és börtönbe záratta keresztelő Jánost. De ő benne is ott volt ez a kettősség is, bizony gyakran lejárt oda keresztelő Jánoshoz, hogy beszélgessen vele. Vágyakozott arra, hogy valamit mondjon Istenről, az ő akaratáról. Aztán, amikor az ő asszonya lánya egyszer egy szép táncot lejtett, akkor félig itt a állapotban megígérte, megfogadta, hogy bármit kér ez az ifjú lány, megadja neki. És az anyja javaslatára ez a lány keresztelő János fejét kérte, és ez a Heródes ezt teljesítette. Hasonlóképpen élt Akháb is a durva lelkű felesége mellett. Jézabel üldözte az Úr prófétáit, sokakat megöletett, de Akháb nem tett ez ellen semmit. Ott volt a felesége oldalán, de sohasem ment vele szembe, és közben Istennel sem. És azt gondolom, hogy ez a mi életünkben is gond lehet, mert rengeteg megkeresztelt, megkonfirmált embertársunk van, akik hozzá hasonlóan próbálnak, hát semlegesnek látszani. Vagy azt mondom, inkább pozitívan viszonyulni az egyházhoz, de inkább mint kívülállók. Református vagyok a magam módján. Megkereszteltek, talán még konfirmáltam is, és ezzel le van tudva. Ugyan magam módján vagyok vallásos, inkább pozitívan állok az Istenhez, az egyházhoz, a lelkészekhez, papokhoz, de több közöm nincsen hozzájuk. És ezek az emberek, ha néha benéznek egy istentiszteletre, és esetleg éppen valami bűnre rámutat Isten igéje, akkor rögtön megsértődnek, és mondják, nem jövök többet. Hát itt is miről beszélnek? Hát itt is miről prédikálnak? És nem jut el oda, hogy azt mondja, Uram, köszönöm, hogy szóltál. Oly ritkán nyitom rád az ajtót. Oly kevésszer vágyom veled találkozni. És most, amikor bejövök, nem vagy néma. Figyelmeztetsz, intesz. De jó, hogy ezt teszed. De jó, hogy te nem sértődtél meg, hogy én évtizedek óta rád se néztem, hanem beszélsz hozzám. Illés által hirdette Isten Akhábnak például azt is, hogy nem lesz eső, amíg ő nem mondja, hogy legyen. És Jézabel ezért meg akarta öletni Illést, mert valóban 3,5 esztendőn keresztül nem volt eső. Ahogyan olvastuk is a Bibliában, az idáig tartó történetekben láthattuk azt, hogy időközben, akár ebben a 3,5 évben is, többször találkozott egymással Akháb és Illés. Találkoztak, beszélgettek is egymással, de Akháb nem cselekedett. Például nem ölte meg, nem ölette meg Illést, mert a szíve mélyén bizonytalan volt. Nem döntött el, hogy Isten ellen foglaljon állást, vagy Jézabel bálványai ellen. Tudja, ismeri a népe múltját, Isten szabadításának a történeteit, hiszen meg kellett tanulnia, és ezért nem tudja egyértelműen megtagadni Isten, de kiállni sem mellette. És így érkeztünk el a Kármelhegyi Isten ítélethez, ahol Illésen keresztül Isten megmutatta, hogy ő az igazi Isten, és fel is tette a kérdést, hogy meddig sántikáltok még kétfelé, meddig lesz még ez, amit a ti királyotok művel a legcsúnyább példaként ide-oda ugrál, hol ide, hol ebben bízik, hol abban. Aztán megkívánta Akháb nábót szőlőjét, erről hallottunk legutóbb, és olvastuk a történetét, hogy bele volt betegedve, hogy nem lehet az övé. A felesége, ez az istentelen pogány nő pedig azt mondta a férjének, hogy bízz csak rám, majd én megoldom. És Akháb tudta, hogy törvényesen ezt nem lehet megoldani, és tudta, hogy milyen durva lelkű az ő felesége, hogy milyen hitvány dolog lehet csak az, amivel ő megoldja ezt a dolgot, de engedte neki. És sok ilyen és ehhez hasonló eset történt Akhábbal, amiből kirajzolódik előttünk ez a jelleme élete. Nem volt ateista, de hívő sem, nem volt határozott, de határozatlan sem, nem volt becstelen, de becsületes sem, mindig próbált középen maradni. Nábót esetében is mondhatta, én nem tettem semmit, a feleségem cselekedett. Én nem üldöztem Illést, a feleségem tette. Kifejezetten lavírozó, de talán helyesebb azt mondani, hogy gerinctelen ember volt. De mi mindenről Isten véleménye? Júda élén királyváltás történt. Jósafát lett az új uralkodó. Elment Akhábhoz, talán egy ilyen udvariassági látogatás miatt is, bemutatkozni, beszélgetni, és így tovább, És Akháb király azt mondja, hogy hát van ez a város, amit tőlünk elvettek, ezt nekünk vissza kell szerezni. Rámót Gileád az arámoké, de hát az a miénk volt, szerezzük csak vissza. És megkérdezi az új királyt, a testvér ország királyát, eljössze velem a csatába. Visszafoglaljuk ezt a várost. Jósafát azt mondja, hogy hát hogyne, persze, persze, menjünk, de előtte kérdezzük már meg Istent. Mi ő neki a véleménye erről? Mit mond? Mert akkor biztonsággal mehetünk, ha ő azt mondja, hogy győzni fogtok. Előhivatja Akháb a prófétákat, és azok mind azt jósolják kivétel nélkül, győzni fogtok. Az egyikük még vas szarvakat is készít a fejére, ezzel mutatja, mint egy eljátsza, így fogjátok felöklelni az ellenséget, úgy le fogjátok győzni, mint a pinty. És valahol érzi Jósafát az új király, hogy ezek a proféták túlságosan is azt mondják, amit a király hallani akar, pedig 400-an profétálják ugyanazt. És megkérdezi, nincs itt még valaki? Nincs még egy-két, akárhány proféta, akit meg lehetne kérdezni, kíváncsi lennék, mindenki ugyanezt mondja-e. És Akháb király tud még valakiről, de azt nem akarta ida hívni, mert azt mondja, én tudom arról, az mindig rosszat profétál nekem. Csak éppen azt nem mondja, hogy olyan, mint az Illés. Azt sem mondott nekem soha semmi jót. Mindig csak ítéletet. Mindig csak rosszat. Ezek csak a hibát látják bennem. Ezek csak kötekednek. Minek hívjam én ezt ide? És akkor azt mondja Jósafát, ó, ne gondoljon ilyet a király. Hadd jöjjön csak az ember. Hadd mondja el, mi bizatott rá. Végül hivatja Mikeást, és ő is jót profétál, és maga Akháb király is érzi, nem mond igazat. És akkor ráparancsol, azt mond el, amit Isten üzen. És akkor olyat mond Mikeás, amire bizonyára odafigyeltünk, amikor az igét is olvastam, és amitől össze kell, hogy szoruljon a gyomrunk, a szívünk. Ugyanis azt mondja el Mikeás, hogy mi történt a mennyben. Nyilván Isten jelentette ki ezeket neki. És a mennyben történtek lényege az, hogy Isten elhatározta, megöli Akhábot. Isten elhatározta, hogy megöli Akhábot. Itt van ez a háború terve Arám ellen, Isten is látja jól, és akkor azt mondja Isten a mennyben. Ki fogja rászedni Akhábot, hogy felvonuljon és elessen Rámót Gileádnál? Erre az egyik ezt mondta, a másik azt mondta, de előállt egy lélek, megállt az Úr előtt, és így szólt. Majd én rászedem őt. Az Úr ezt kérdezte tőle, hogyan? Az így felelt, elmegyek, és hazug lélek leszek minden prófétája szájában. Az Úr pedig így szólt, így csak ugyan rá tudod szedni, menj és tégy így. Íme így adott az Úr hazug lelket valamennyi prófétát szájába, az Úr kimondta vesztedet. Egészen félelmetes dolog, olyan, amivel nagyon ritkán találkozunk a Bibliában. De ez is hozzátartozik a teljességhez. Isten küldi a hazug lelket, hogy elveszítse a királyt. Rengetegszer elküldte Isten Akháb királyhoz Illést. Rengetegszer elküldte ezt az új prófétát, Mikeást is, de soha nem változtatott. Soha nem tért meg. Itt nem egy alkalomról van szó, nem kettőről, nem tízről. Nem egy hétről, nem egy hónapról, hanem évtizedekről. Nem és nem hallgatott. Egyszer sem mondta azt, hogy változtatni szeretnék. Egyszer sem mondta azt, hogy Uram, bocsáss meg. Egyszer sem mondta, hogy Uram, hitvány vagyok, és a te kegyelmedre van szükségem. Maradt nem ateista, hanem ide-oda sántikáló, és Isten ezt utálja. A Jelenések könyvében a laodíceai gyülekezetnek is ezt mondja a feltámadott Jézus, mivel nem vagy sem hideg, sem meleg, kiköplek a számból, mint ahogy a már elhűlt vasárnapi húslevest sem szívesen esszük. Akkor inkább bedobjuk a mikróba még melegíteni, mert úgy nem finom. És Isten öli meg Akhábot. Isten. És nagyon fontos azt látni ebben a történetben, legalábbis én így hiszem, hogy Akhábnak még most is lett volna lehetősége megtérni. Hiszem, hogy Isten még mindig adott neki lehetőséget, hiszen az Úr Mikeás által kiterítette elé a kártyáit. Elmondta, így döntöttem, befejeztük az életedet. Ezer és ezer lehetőséget adtam neked a megtérésre, és nem hallgattál. De hány ember van abban a földi életben, akinek így elé tárja Isten a terveit? Iszonyatosan kevés. Még egy utolsó kegyelmi ajándékban részesítette még egyszer Isten Akhábot. És azt mondta, nézd, ez a tervem, ezt végeztem felőled. És én hiszem, hogy Akháb még mindig mondhatta volna, gyere Mikeás, térdepeljünk le és könyörögjünk nekem irgalomért, kegyelemért. Hiszem, hogy még mindig lett volna lehetősége. Biztos vagyok benne. Biztos vagyok benne, hogy mondhatta volna, hagyjuk a csodába azt a Rámót Gileádot, kit érdekel, eddig is megvoltunk nélküle, legyen az Arámoké, majd visszaveszi valamelyik utódom. A megtérés lehetősége még egyszer utoljára adatott neki. És azt mondta, nem kell. És egészen félelmetes az, hogy mi történik Akhábbal. Maradt félszívű, aki elment ugyan a háborúba Isten egyértelmű üzenete ellenére, de a szíve mélyén tartott tőle, hogy mi lesz, ha mégis igaz, amit kaptam üzenetként. És ezért azt mondja Jósafátnak, a kollégájának, a másik királynak, te csak gyere a királyi öltözetedben, én majd áruhába jövök. Megpróbálom Istent kicselezni. Én áruhába, egy egyszerű katona ruhájába, páncélba fogok öltözni, és én úgy megyek a csatatérre. Te csak gyere királyként. Ebben érezzük, benne van, a királyra fognak vadászni, nem engem fognak megölni. Abban az időben nem volt tévé, nem volt internet, rengeteg ember nem tudta beazonosítani arcról, pláne nem egy másik ország katonái, hogy ki is a király. Az öltözet volt ennek a jelképe. És azt mondta Akháb, én azért biztos, ami biztos, hát ha mégis igaz ez az üzenet, amit hallottunk Mikeáson keresztül, inkább én áruhában megyek a csatatérre. És végül éppen úgy hal meg Akháb, ahogy azt Isten előre kijelentette. Teljes páncélban van, hogy védje magát, és egy arám katona találomra, így írja az ige, találomra, kilövi a nyilát. És az a találomra kilőtt nyíl éppen őt találja el, méghozzá éppen a páncél illesztésénél. Pont befúródik. Erre nem tudjuk azt mondani, hogy véletlenül. Ez azért, mert Isten döntött, elhatározta. Egy pici rés volt, és éppen oda fúródott a nyílvessző. A páncél sokat tompított, ezért nem volt halálos a lövés, mindössze megsebezte. És akkor azt mondta Akháb a kocsisának, vigyél gyorsan ki a csatatérről, megsebesültem. És olyan nagy volt a csata, hogy nem tudtak kimenni. Egy egész álló napon keresztül ott voltak a csatatéren, ott volt az ő harci kocsijában, és ott vérzett el. Órákon keresztül szépen lassan csordogált, folyt ki a vére, és folyt el belőle az élet. Borzalmas vége lett ennek a királynak, egy nyomorúságos halál. Így halt meg a félszívű ember, aki gyáva volt megtagadni az urat, de erőtlen volt követni őt. Nagyon sok megdöbbentő, olykor szinte felháborító dolgot hallhattunk az elmúlt alkalmakon Akháb királyról. És biztos vagyok benne, hogy mindnyájunkat nagyon megérintett a történet. Azonban ne csak megérintsen, hanem indítson is Isten hűséges követésére. Mi sem tudjuk, hogy mennyi idő adatik nekünk, mert valóban szörnyű kínok között halt meg Akháb, de még az ő kínjai sem hasonlíthatóak a bennünket halálosan szerető Krisztus szenvedéseihez, aki az életét nem kényszerből, hanem önként adta értünk a kereszten, hogy minden ilyen nyomorúságtól, ami esett Akhábbal, bennünket megmentsen. Jézus Krisztus azt mondja nektek, ezt nem kell átélni, hanem hallgassatok rám, és kövessetek engem. Ne kényszerből, ne rettegésből, hanem azért, mert én végtelenül szeretlek. és azért, mert a tanácsaim, az útmutatásom, a parancsom is mind-mind a javadat szolgálja. Ne rettegésből, hanem hálából. Döntsünk az Úr mellett. Amen. Úr Jézus, köszönjük neked, hogy te az életedet letetted értünk, ott a Golgotai kereszten. Magasztalunk téged, hogy téged nem kellett oda űzni, oda kergetni, hogy te nem véletlenül, történetesen kötöttél ki a szenvedések helyén, hanem előre eltervezett módon ajánlottad fel az életedet értünk. Köszönjük neked, Úrunk, hogy úgy, mint Akhábbal, velünk is végtelenül irgalmas vagy. Hálásak vagyunk azért, hogy utánunk is annyiszor küldesz embert. Magasztalunk téged, mert nem hagysz bennünket egyedül. Mindig van egy szomszéd, egy barát, egy ismerős, egy gyülekezeti tag, egy harangszó, egy újság, bármi, amin keresztül megszólítasz, figyelmeztetsz. Kezünkbe akadnak talán régi iratok, egyházi folyóiratok, talán a kezünkbe kerül a régi Bibliánk, vagy a konfirmációi emléklap, és figyelmeztetsz, emlékeztetsz arra, hogy mennyire szeretsz bennünket. Kérünk téged, Urunk, segíts elindulni veled minden napon, mert annyira erős a sátánnak a vonzása, a csábítása, hogy olyanok legyünk, mint Akháb, hiszen egyikünknek sem jutna eszébe, hogy téged nyíltan megtagadjunk. Sohasem gondolunk arra, hogy tudatosan, akaratosan vétkezzünk ellened, de nagyon nagy a kísértés, hogy félszívvel kövessünk csak. Hogy csak immelámmal, ameddig tetszelegni lehet a keresztjének között, addig legyünk a te követőid. Urunk, segíts nekünk abban, hogy teljes legyen az elköteleződésünk. És azt is mutasd meg nekünk, hogy téged követőknek nem rettegésből, hanem hálából van módjuk, lehetőségük veled mi járni. Így könyörgünk, Urunk, bocsásd meg vétkeinket. Bocsásd meg, hogy eddig az időig sokszor volt olyan, hogy nem voltunk egészen nyíltak, őszinték, egyenesek előtted és mások előtt. Szeretnénk ezen változtatni. Fogadj el bennünket, és adj nekünk megújulást, Urunk, a te szeretetedért. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi Atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.